Kubonyi Enikő UNESCO-díjas etológus, az ELTE etológia tanszék tudományos főmunkatársa egy olyan nemzetközi kutatásban vesz részt, amelyben azt vizsgálják, hogy vannak-e hasonlóságok a kutya és az ember öregedése között. Szóval a kutyát egy jó modellállatnak tartják ahhoz, hogy megismerjék az ember öregedését, amiben egyébként beletartozik az Alzheimer-kor vagy a demencia. Itt vannak számok, egyébként azt nem mondtam el az elején, hogy elfogtunk egy cikket, és most erre a cikkre hivatkozunk, a Kübiten olvasható, és itt van egy olyan szám, hogy 2019-ben 705 millió idős ember élt a bolygón, közülük 55 millióan voltak demensek. És ugye ezt már sokat beszéltük ebben a műsorban is, meg ugye az egészségkód rovatban is, hogy a demencia az előbb vagy utóbb valamilyen formában felütheti a fejét. Na de aki itt van velem a vonalban, Kubinyi Enikő etológus.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Engedje meg azt a picit provokatív kérdést itt az elején, hogy azt vizsgálva, hogy az öregedés az hasonló-e a kutyák és az emberek esetében, az nem teszi-e komolytalanná a kutatást, vagy nem kapnak-e olyan támadásokat esetleg, hogy ez egy ilyen kicsit naív vagy demagóg feltételezés, hogy ezt érdemes így kutatni?
Az, hogy egyre többen családtagnak tekintik a kutyákat és társállattá vált, az azt, ami tőlünk független folyamat, úgyhogy ezt nem rajtunk érik számon. Azt pedig, hogy párhuzam van a kutyák öregedése és az emberek öregedése között, az elég egyértelmű. És ezt nemhogy nem kéri rajtunk számon, hanem uniós támogatást kaptunk arra, hogy ezt a kérdést kutassuk. Az igaz, hogy evolúciósan például ugye az emberszabás a majmok sokkal közelebb állnak hozzánk, és az is teljesen jogos felvetés, hogy akkor, hogyha állatmodelleken szeretnénk kutatni az öregedést, vagy evolúciós kérdéseket kutatunk, akkor miért nem velük foglalkozunk, de erre nagyon egyszerű a válasz, nem etikus ezeket az állatokat fogságban tartani, máshogyan pedig nagyon nehéz őket tanulmányozni, az eredeti élőhelyükön gyakorlatilag általában életveszélyes kutatni őket a gazdasági politikai helyzet miatt, úgyhogy ez azért nagyjából ki is esik. A családi kutyák viszont tudományos szempontból nézve nagyon jól hozzáférhetők. Tehát ugye mi az etológia tanszéken nem tartunk kutyát, de a gazdák örömmel bejárnak a tesztjeinkre, a lágymányosi épületbe, és anélkül, hogy nekünk egy állatházat kellene fenntartani, mi tudjuk tanulmányozni ezeknek az állatoknak a viselkedését. És a kutya az egy nagyon különleges faj. Ő az első háziasított állat, és saját szándékából lett a mi házi állatunk, és pont azért azt gondoljuk, hogy azért, mert hogy nagyon sok volt már eredetileg is az ősi farkas és az emberek között a hasonlóság. Nagyon hasonló volt a szociális viselkedésük, a csoport struktúrájuk, és első pillanattól kezdve jól értették egymás kommunikációs jelzéseit, és például közösen tudtak vadászni.
Aztán árulja nekünk, hogy hogyan vizsgálják a kutyák agyát az Alzheimer-kor és a demencia jeleit kutatva?
De nagyon szívesen elárulom. Van egy kutya agy és szövetbankunk az ELTE etológia tanszéken, ami a gazdák felajánlása alapján működik. A Magyarországon eléggé szokás az, hogyha már nem humánus életben tartani egy kutyát, akkor eutanázia következik. És ilyenkor sokan megkeresnek bennünket, hogy ők szívesen felajánlják tudományos célra a kutyának a testét. Tehát egyeztetett időpontban, amikor tudjuk, hogy mikor adhatja el az állatorvos a kutyust, akkor utána mi is megjelenünk és elviszik a testet az etológia tanszéknek a megfelelő helyiségébe, és ott kivesszük a követeket, amiket utána eltárolunk. Amikor az Alzheimer-kórral kapcsolatos peptideket vizsgáltuk, akkor az történt, hogy elküldtük ezeket a mintákat az Egyesült Államokba, ahol kifejlesztettek egy módszert, ahol ezeknek a mennyisége mérhető. Mi pedig a gazdákat, akik felajánlották a kutyát, megkérdeztük arról, hogy az elaltatás előtt hogyan viselkedett a kutya, mutatott-e a demenciához hasonló viselkedési változásokat. Ebből kalkuláltunk, kiszámítottunk egy pontszámot, és aztán összevetettük az amerikaiak által megmért fehérje mennyiséget, tehát mennyiséget azzal, hogy a gazdáktól mi milyen értékeket kaptunk a kutya kognitív képességeire vonatkozóan, és akkor az jött ki, hogy nagyon hasonlóan az emberekhez a kutyában is a minél magasabb volt a kognitív diszfunkciónak az értéke, tehát minél lepromlottabbak voltak a kutyák, minél inkább elbutultabbak, annál inkább felhalmozódott az a peptid, ami az Alzheimer-kóra jellemző emberekben, az amiloid peptid.
Itt például azt vizsgálták, hogy a kutyának milyen étrendje volt? És akkor ebből esetleg arra következtetve, hogy az étkezési szokások hogyan hatnak ki az Alzheimer-kórra?
Próbálunk minél több információt kérni a gazdáktól, és étkezésre vonatkozóan is, hogyha ez lehet. De nagyon komplex a háttér az Alzheimer-kórnak, úgyhogy biztosan már csak egy kérdésre, vagy egy tényezőre visszavezetni. Azért izgalmas a kutya, és azért tartjuk talán jobb modellállatnak, mint más állatokat, mert hogy ez a demenciaszerű tünet együttes spontán megjelenik náluk. A laboratóriumban tartott állatok, mert például ugye leggyakrabban rágcsálókat használnak, nem létezik ez a jelenség. A kutya viszont kognitív szempontból, tehát az elme működése szempontjából szintén hasonlít az emberhez, és könny elromolhatnak ezek a funkciós idősödéssel kapcsolatban, vagy az idősödés során, és ezért egy nagyon izgalmas faj, ami sokat segíthet az embereknek abban, hogy ezeket a kérdéseket tanulmányozzuk.
Azt esetleg kutatják, hogy hány ilyen állat létezik, akiknél a demencia épp úgy felmerülhet, mint az embernél?
Igen, vannak más fajok is, macskáknál is jelentkezik, spontán módon demenciaszerű tünet együttes időskorban. Nem mindenkinél szerencsére, de az állatok egy részénél. És leírták karcsányú delfineknél is, és emberszabású majmoknál, de ezeknél az állatoknál mindezt nagyon nehéz tanulmányozni, beleértve a macskákat is.
Tud arra példát mondani, hogy hogyan viselkedik egy demens kutya?
Valóban nagyon hasonlóan az emberhez. Tehát az első, amit észre lehet venni, az a memóriafunkcióknak a romlása. Nem hallgat már annyira vezényszavakra, amit adott esetben ugye még másnak tud be az ember, pedig valójában már arról van szó, hogy nem emlékszik, hogy mit kellene csinálni. A jellemző lehet a társas funkcióknak a romlása, nem ismeri meg azokat az embereket, akiket korábban örömmel üdvözölt, végső esetben már akár a saját gazdájával való kapcsolatot is elveszítheti. Az is nagyon jellemző, hogy térbeli orientációs problémák vannak. Tehát látszik a kutyán, hogy fogalma sincsen, hogy hol van, nem találja el, hogy az ajtónak melyik oldala nyílik, beszorul a sarokba, és nem tudja, hogy honnan kéne onnan kijönni, elindul valahova, de elfejtette, hogy miért akart oda menni, céltalanul köröz, látszik, hogy stresszes, nem tudja, hogy mi történik vele. És aztán bomlik az alvás ébrenlét ciklusa, éjszaka kezd el járkálni, szintén lehet tudni, hogy fél, mert hogy problémája van azzal, hogy nem tudja, hogy hol van, és vizelet és széklet visszatartási problémák is jelentkeznek.
Emellett azt is leírja ez a cikk, hogy a kutatásban arra is jutottak, hogy sok állat boldogabbnak tűnik időskorában.
Most jól megfogott, mert a legutóbbi cikkünk, ami megjelent a Jero Science nevű folyóiratban, az a kutyáknak az úgynevezett G-faktorával foglalkozik, ami ugye az intelligenciával hozható kapcsolatba, és őszintén szóval nem emlékszem, hogy ilyet mondtunk volna, hogy a kutyák boldogabbak idősebb korukban, de egyébként, ha már említi, akkor az igaz, hogy az emberek valóban elégedettebbek az életükkel idősebb korukban. Tehát van egy U alakú görbe, az U-nak az alja, az pont az én életkoromban 40 és 50 között van, amikor az emberek a legelégedetlenebbek az életükkel, és utána pedig ez megy fölfelé.
Tényleg?
Annak ellenére, hogy igen, hogy annak a fizikai leromlás ellenére az emberek egyre jobban érzik magukat időskorukban. Ezt Magyarországon nem feltétlenül tapasztaljuk, de azért a nemzetközi kutatások között.
Ez most érdekes voltam, hogy így ne beszúrta. Miért nem?
Hát ez ráhagyom, rábízom a szociológusokra, hogy kutassák ezeket a kérdéseket.
Mert hogy érdekes, hogy ezek ilyen élettani folyamatoknak az eredménye, legalábbis, ha jól értem, a kutatás szerint.
Igen, igen, de hát erős környezeti hatásra azért ellene lehet ezeknek dolgozni.
Értem, hogy így a hasonlóság megvan, értem, hogy megtalálták a párhuzamot. Egy ilyen kutatásnak mi lehet a végkifejlete? Hogyan tudják akár az életszínvonal javításának a megoldását megtalálni egy ilyen kutatás után? Mi a következő lépés egy ilyen kutatás esetében?
Kétféle érvelést szoktam mondani. Az egyik az az, hogy mivel az emberek harmada tart Magyarországon is kutyát, és érzelmileg nagyon erősen kötődnek hozzájuk, ezért önmagában a kutyák kutatása is fontos. Tehát elhiszem, hogy aki nem kutyás, ezt a szempontot kevésbé értékeli, de valóban rengeteg családban fontos, és sokszor tényleg akár központi szerepet tölt be a kutya. Tehát az, hogy egy kutya hosszú ideig élhessen egészségesen, és hogy mit kell ehhez tenni, az rengeteg embernek jelent információt, és nem csak érzelmi szempontból van ennek jelentősége, hanem anyagilag is, mert azért az állatorvosi költségek is elég komolyak tudnak lenni már a kutya idős korában. Tehát ez az egyik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy lehet, hogyha az emberek egészsége felől indulunk ki, akkor kétségek támadnak, mint egy önben is egy ilyen kutatás iránt, de valójában akár a mentális, a kutyatartók mentális egészsége szempontjából is fontos, hogy az idős kutyája jó állapotban van, sikeresen öregedik-e, vagy pedig nem. És a másik pedig, hogy sikerül-e felépítenünk a kutyát, mint egy jó állatmodellt, szemben a laboratóriumban tartott állatokkal, ott is van szerintem keresnivalónk. Tehát például egy csomó hatóanyagot azért nem sikerült kifejleszteni a demencia hátterében leggyakrabban álló Alzheimer kór ellen, mert hogy azok az állatok, amelyeket bevonnak az állatkísérletekbe, nem mutatják ezt a jelenséget, és hogyha mesterségesen létrehozzák bennük, és erre kifejlesztenek hatóanyagot, akkor az, mikor átviszik az emberre, nem működik. Az például egy teljesen járható út, hogy ezeket a hatóanyagokat elkezdik családi kutyákon tesztelni a gazdának a beleegyezésével, és akkor ott már van egy sokkal pozitívabb, úgynevezett translációs kilátás, tehát lehetséges, hogy ami a kutyán működik, sőt igen valószínű, az embereken is fog. Úgyhogy ez emiatt is fontosak ezek a kutatások. Akkor mondok még egy harmadik szempontot, az, hogy például mi is most itt beszélgetünk, hogy arról, hogy zajlik az öregedés, meg hogy létezik olyan, hogy sikeres öregedés, és akkor elhangzik, hogy ehhez mi kell, tehát, hogy figyeljünk oda a társas kapcsolatokra, mert ez egy nagyon erős védőfaktor, a mozgásra, meg a mentális egészségre, hogy tornáztassuk az agyunkat. Tehát, hogyha ezekről beszélünk, és ez elhangzik, azzal szerintem a teljes emberi társadalomnak, populációnak jót teszünk, mert hogy mindenki tehet aktívan az egészségéért.
Egyébként ezt mikor kezdték el kutatni a kutyákon, az Alzheimer-kor vagy a demencia kialakulását? Ezt az elején nem kérdeztem meg, de érdekel.
Az öregedés kutatások 2016-ban indultak az Európai Kutatási Tanács támogatásának köszönhetően, és természetesen még nem zárultak le, tehát ami a legutóbb megjelent cikkünk, publikációnk is még ebből a kutatásból indult. Egyébként ehhez 2016-ban teszteltük le az első kutyát, tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú távú vizsgálatnak az eredménye, ami a G-faktorral kapcsolatos eredményeket hozta. Úgyhogy hát lassan egy évtizeddel foglalkozunk ezzel a kérdéssel.
Akkor én ma két kifejezést tanultam, az biztos. Az egyik az a G-faktor, a másik meg a sikeres öregedés. A G-faktor egyébként az a boldogság szintjének a kimutatása?
A G-faktor az, hogyha nem szeretik a kollégám, én, hogyha ezt a kifejezést használom, de az egyszerűség kedvéért mégis megkockáztatom, hogy ez majdnem olyan, mint az IQ pontszám. Aha. Csak azért használjuk a G-faktort helyette, mert hogy az IQ pontszám az ugye egy IQ-tesztnek az eredményét.
Az intelligencia teszt.
Tesztek vannak, intelligencia tesztek, és ezek embereknél általában verbális, tehát beszéden alapuló tesztek. és ilyet ugye nem tudunk kutyáknál használni, és nincs is a kutyáknál ilyen standard intelligencia teszt, úgyhogy ezért nem azt mondjuk, hogy mi kiszámoltunk egy IQ pontszámot, hanem azt, hogy G-faktornak a pontszámát számoltuk ki. A humán irodalomban is ez, tehát az emberekkel foglalkozó szakirodalomban is ez az elterjedt kifejezés, mert igazából ez a G-faktor fejezi ki azt az absztrakt koncepciót, hogy a különböző kognitív képességek mögött van egy általános kognitív faktor. Azért hívják G-nek, mert hogy ez a General Cognitive Ability-nek a rövidítése.
Aha.
Ezt takarja a G. Tehát ez az általános kognitív faktornak a rövidítése, és az a lényege, hogyha mérünk egy kutyát, vagy mondjuk egy embert különböző tesztekben, amik a kognitív képességeit mérik, mondjuk az, hogy milyen a memóriája, milyen a probléma megoldó képessége, akkor ő ezekben elér egy bizonyos szintet. És a G-faktor azt mutatja meg, hogyha valaki jó a memória tesztben, akkor más kognitív tesztben is jó teljesítményt fog elérni, mert ezek a tényezők, amik működtetik azt a rendszert, ami miatt jó ezekben a tesztekben, az maga a G-faktor. Tehát ez egy általános kognitív képesség, ami kapcsolatban van a specifikus kognitív képességekkel. És érdekes módon a kutyákkal pedig mindig szeretjük mondani, hogy hú, ez a kutya milyen intelligens, mennyire okos. Nem szerepelt a szakirodalomban olyan cikk, ami ezzel a kérdéssel foglalkozott volna. Pontosabban volt eddig egy darab, de az csak egy fajtán belül, és nagyon kevés tesztet vizsgált. Mi viszont egy olyan tesztet dolgoztunk ki, amiben sok halteszt volt, tehát sok kognitív képességet mértünk, jóval több kutyán, mint az eddigi tesztekben, sokkal több fajtából képviselték magukat egyedek, és aztán statisztikai módszerekkel ki lehetett számolni azt, hogy ezek a kognitív képességek milyen jól összefüggenek egymással, milyen erősen összefüggenek egymással, és így ki tudtuk számolni a G-faktort gyakorlatilag először a világ történelemben. Úgyhogy ez inkább egy elméleti szempontból nagyon érdekes dolog, hogy egy olyan struktúrát találtunk a kognitív képességek tekintetében, mint amilyen az embernél is van. Tehát ez is azt mutatja, hogy itt vannak hasonlóságok, és pont azért, mert hogy ez egy nagyon kognitívan fejlett faj, ezért is kedvelik az emberek annyira. Az is kiderült, hogy ez a G-faktor, ez öregedéssel csökken. Tehát minél idősebb a kutya, annál rosszabb lesz a G-faktor értéke, tehát propánul mondva annál kevésbé intelligens, vagy annál rosszabb teljesítményt mutat a kognitív tesztekben. De az egészség az védőfaktor. Tehát akik egészségesebbek voltak fizikailag, azoknak nem csökkent a 3 év alatt a G-faktor pontszáma időskorban sem. Tehát ez megint azt hangsúlyozza, hogy milyen fontos arra odafigyelni, hogy az embernek is, és a kutyának is rendben legyen az egész.
Tehát akkor beszélünk sikeres öregedésről akkor.
Igen. Hogyha a mindennapi élet fenntartható, nem kísérik fizikai fájdalmak, az embernek működnek a társas kapcsolatai, önállóan el tud végezni mindenféle feladatot, akkor az sikeres öregedésnek legyen.
Na jó van, nagyon-nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a megkeresést.
Kubinyi Enikő UNESCO-díjas etológussal beszélgettünk a kutyák öregedéséről, amely párhuzamba állítható az ember öregedésével. Ez volt már a Szabadesés. Köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott. Czoller Andi nevében is elköszönök. Szevasztok!